Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy igaz és örök Istentől. Amen. Drága testvéreim, Isten igéjét a Királyok első könyvéből olvassuk, a 22. rész első 39. versét. Tehát Királyok első könyve, 22. rész, első 39 verse, így szól hozzánk. És három esztendő lefolyt úgy, hogy nem volt hadakozás a Szíria beliek és Izrael között. De a harmadik esztendőben aláment Josafát, Júda királya, Izrael királyához. Akkor mondta Izrael királya az ő szolgáinak. Nem tudjátok-e, hogy Rámót Gilead a miénk, és mi hallgatunk, és nem vesszük vissza azt a Szíria királyától? És mondta Josafátnak, fej össze velem harcba Rámót Gilead ellen. Felele Josafát Izrael királyának. Úgy én, mint te, úgy az én népem, mint a te néped, úgy az én lovaim, mint a te lovaid. Akkor mondta Josafát Izrael királyának. Kérdezősködjél még ma az Úr beszéde után. És összegyűjtötte Izrael királya a prófétákat, közel 400 férfit, és mondta nékik. Elmenjek-e Rámót Gilead ellen hadba, vagy elhagyjam? És mondának, menj fel, mert az Úr kezébe adja azt a királynak. És mondta Jósafát, nincs itt már több prófétája az Úrnak, hogy attól is tudakozódhatnánk? És mondta Izrael királya Jósafátnak, még van egy férfiú, aki által megkérthetjük az Urat, Mikeás, Jemla fia, de én gyűlölöm őt, mert soha nem jövendöl nekem jót, hanem mindig csak rosszat. És mondta Jósafát, ne beszéljen így a király. És előszólította Izrael királya egy udvari szolgáját, és mondta, hívd ide hamar Mikeást, a Jemla fiát. És ott ült Izrael királya és Jósafát, Júda királya, ruhákba öltözötten, mindegyik a maga trónusán, Samária kapuja előtt a téren, és a próféták mind ott jövendöltek előttük. Sedékiás, a Kénán a fia, vas szarvakat készített, és mondta, ezt mondja az Úr, ezekkel ökleled a Szíria belieket, míg meg nem emészted őket. És a próféták is mindnyájan eképpen jövendöltek, mondván, menj fel Rámót Gilead ellen, és jó szerencséd lesz, mert az Úr a király kezébe adja. A követ pedig, aki elment volt, hogy elhívja Mikeást, szólt néki, mondván, íme a próféták egyenlő akarattal jót jövendölnek a királynak, szólj, kérlek te is úgy, mint azok közül egy, és jövendölj jót. Mikeás pedig ezt mondta, él az Úr, hogy csak azt fogom mondani, amit az Úr mond nekem. És mikor a királyhoz ment, mondta néki a király, Mikeás, elmenjünk-e Rámót Gilead ellen harcba, vagy elhagyjuk? Ő pedig mondta néki, menj fel, jár szerencsével, az Úr kezébe adja azt a királynak. És mondta neki a király, még hányszor kényszerítselek téged, hogy az igaznál egyebet ne mondj nekem az Úr nevében? És mondta, láttam az egész Izrael szétszéledve a hegyeken, mint a juhokat, melyeknek nincs pásztoruk. És mondta az Úr, nincs ezeknek uruk? Térjen vissza kiki az ő házához békességben. És mondta Izrael királya Jósafátnak, nem, de nem megmondtam neked, hogy soha jót nekem nem jövendöl, hanem csak rosszat. Mondta Mikeás, halld meg most az Úr beszédét. Láttam az Urat az ő székiben ülni, és az egész mennyei sereget az ő jobb és bal keze felől mellette állni. És mondta az Úr, kicsoda csapja be Akhábot, hogy felmenjen és elvesszen Rámót Gileádnál. És ki egyet, ki más szól vala hozzá. Akkor előjött egy lélek, aki az Úr elébe állt, és mondta, én akarom becsapni őt. Az Úr pedig mondta néki, miképpen? És felele, kimegyek és hazug lélek leszek minden prófétáinak szájában. Akkor mondta az Úr, csald meg és győzd meg, menj ki és cselekedj úgy. Íme az Úr a hazugságnak lelkét adta mindezeknek a te prófétáidnak a szájába, és az Úr szólott veszedelmes dolgot ellened. Akkor hozzálépett Sedékiás, Kénaán a fia, és arcul vágta Mikeást, mondván, hogyan? Eltávozott volna én tőlem az Úrnak lelke, hogy csak néked szólana? És mondta Mikeás, íme meglátod azon a napon, mikor egyik kamrából a másik kamrába mégy, hogy elrejtőzhess. Izrael királya pedig mondta, fogjad Mikeást, és vidd vissza őt Amonhoz, a város fejedelméhez, és Joáshoz, a király fiához, és mondjad. Ezt mondja a király, vesétek ezt a börtönbe, és tápláljátok őt a nyomorúság kenyerével és a nyomorúság vizével, míg békességgel visszatérek. Mondta pedig neki Mikeás, ha békességgel térsz vissza, nem az Úr szólott én általam. Azután mondta, halljátok ezt meg minden népek. És felvonult Izrael királya és Josafát, Júda királya Rámót Gileád ellen. És mondta Izrael királya Josafátnak, megváltoztatom ruhámat, és úgy megyek a viadalra, te pedig öltözzél fel ruhádba. És elváltoztatta ruháját Izrael királya, és úgy ment a viadalra. Szíria királya pedig megparancsolta az ő szekerei 32 fejedelmeinek, mondván, ne vívjatok se kicsínnyel, se naggyal, hanem egyedül csak Izrael királya ellen vívjatok. És amikor meglátták a szekerek fejedelmei Josafátot, mondának, nyilván ő az Izrael királya, és rárohantak és vívtak ellene. De Josafát kiáltani kezdett. Mikor pedig látták a szekerek fejedelmei, hogy nem ő az Izrael királya, ott hagyták. Egy ember pedig csak úgy találomra kilőtte az ő íját, és eltalálta Izrael királyát a páncél és kapocs között. És az mondta a kocsisának, fordulj meg és vigyél ki engem a táborból, mert megsebesültem. És az ütközet mind erősebb lett azon a napon, és a király az ő szekerében állott a szíriabeliek ellen, és meghalt este felé, és a vér a sebből a szekérbe csorgott. És kikiáltották napnyugtakor a táborba, mondván, minden ember menjen haza a maga városába és földjébe. És meghalt a király, és visszavitetvén Samáriába eltemették a király Samáriában. És mikor mosták az ő szekerét Samária mellett lévő tóban, az ebek nyalták az ő vérét, és paráznák fürödtek ott az Úr beszéde szerint, melyet szólott. Akhábnak egyéb dolgai pedig, és minden cselekedetei, az elefánt csontból építetett ház, és mind a városok, melyeket épített, vajon nincsenek-e megírva Izrael királyainak krónika könyvében? Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük te néked, hogy a mai Isten tiszteletünkön összegyülekezhettünk. Hadd legyen szavunk a dicséret, a hála szava. Köszönjük néked, hogy lehetővé teszed, hogy újra meg újra eljöjjünk, és a te ígédre, és azon keresztül lelkedre, stereád magadra figyeljünk. Kérünk, hogy áld meg a mai alkalmunkat is, szólj hozzánk te magad. Köszönjük néked, hogy kérhetjük azt, hogy emeld föl közöttünk igazságodat. Szent lelked, a te drága igédet, mint végső, abszolút teljes igazságot állítsa elénk. Segíts, hogy ebben hinni tudjunk, és ehhez igazítsuk az életünket. Hogy így dicsérjünk téged, és így magasztaljunk téged. Kérünk téged, hogy te bátorítsál bennünket, hogy hűséges tanúságtevőid is legyünk. Újíts meg bennünket a bizonyságtételben, a rólad való tanúskodásban, akaratodnak hirdetésében, az evangélium hirdetésében. Köszönjük néked, atyánk, hogy magasztalhatunk téged az evangéliumért, a kereszt evangéliumáért. Köszönjük néked, akit elküldtél a Krisztust, aki által megváltottál minket, akiért szeretsz minket ingyen, akiért magadhoz fogadsz, akiért üdvözítesz bennünket. Segíts, hogy egy szívvel tudjunk Krisztusban hinni, és őt követni hétköznapi életünkben. Ebben is bátorítsál bennünket, Urunk. Kérünk téged arra, hogy szent lelked nyissa meg előttünk az ígét. Őrizzél meg minket a hamis lelkektől, a félrevezető téveítő lelkektől, és a te szent lelked, aki az igazság, a józanság lelke, ő vezéreljen ma is minket ebben az órában. Kérünk téged, hogy legyél velünk, és áld meg életünket, szívünket, akaratod szerint. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük igehirdetésre készülve a 164. énekünk első versét. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígét hallására. Isten tiszteletünk alapigéjét Péter apostolnak második leveléből olvassuk, a második rész első 9 verséből. Leülve figyelemmel hallgassátok, illetve olvassuk Isten igéjét. Tehát Péter apostol második leveléből a második rész első 9 versét olvassuk. Valának pedig hamis proféták is a nép között, miképpen köztetek is lesznek hamis tanítók, kik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és az urat, aki megváltotta őket megtagadván, önmagukra hirtelen való veszedelmet hoznak. És sokan fogják követni azoknak romlottságát, akik miatt az igazság útja káromoltatni fog. Telhetetlenség miatt költött beszédekkel vásárt űznek belőletek, kiknek kárhoztatásuk régóta fogva nem szünetel, és romlásuk nem szunnyad. Mert ha nem kedvezett Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem a mélységbe taszítván a sötétség láncaira adta őket, hogy fenntartassanak az ítéletre, és ha a régi világnak sem kedvezett, de Noét, az igazság hirdetőjét, nyolcadmagával megőrizte, özönvízzel borítván el az istentelenek világát, és ha Sodoma és Gomora városait elhamvasztotta, végromlásra kárhoztatta, például téve azokra nézve, akik istentelenkedni fognak, és ha megszabadította az igaz Lótot, aki az istentelenek fajtalanságban való forgolódása miatt elfáradt, mert amaz igaz, azok között lakván a gonosz cselekedeteket látva és halva napról napra gyötörte az ő igaz lelkét, meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésektől, a gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetésre fenntartani. Milyen nagy jót tettek velünk azok az emberek, akik olykor jó előre figyelmeztettek bennünket ilyen-olyan ránk leselkedő veszélyekre. Szavaik nyomán fel tudtunk készülni, és el tudtuk hárítani a bajt. Az Úr Jézus is nagy jót tett az egyházával, amikor Péter apostol által is jó előre figyelmeztette őket arra a halálos veszélyre, hogy a sátán hamis tanítók, tévtanítók által fog felbukkanni közösségeikben. Ezek az emberek a beszédükkel, tanításukkal, ígehirdetésükkel, idézőjelbe téve, megrontják, elferdítik, megcsonkítják, kiegészítik, félremagyarázzák az eredeti isteni kijelentést, a prófétai apostoli tudományt. Vagyis egy szóval lerombolják az igaz hitnek és az igazi keresztény kegyességnek a fundamentumát, az alapját. Ezáltal persze annyira megbetegítik az egyházat, Isten népét, hogy képtelen legyen missziói küldetését teljesíteni a világban, és ne tudja valóban felragyogtatni Krisztus evangéliumát a bűnösöknek. Úgy is mondhatjuk, hogy lehetetlenné váljon, hogy Isten dicsősége általa felragyogjon ebben a világban. Sőt, az egyház egyenesen sátáni és antikrisztusi célok szolgálatába szegődjön. A sátánnak az egyház romboló tevékenysége tehát kifejezetten ezek által a tévtanítók, hamis tanítók által valósul meg, és azt mondhatjuk, hogy az Krisztus népére, az igaz egyházra leselkedő egyik, ha nem a legnagyobb veszedelem a hamis tanítók személyében áll előttünk. Ez egy halálos csapás az egyházra nézve, mármint hogyha a tévtanítók, a hamis tanítók elkezdenek ügyködni, és aztán hallgatnak rájuk a hívő emberek, és nem utasítják el őket. Minden esetre az egyházban nincs is fontosabb dolog, testvéreim, mint a fenntartani az isteni, a kijelentett, a szentírásba rögzített szent tudományt. Azt a tudományt, amit az Úr Isten jónak látott nekünk átadni a Biblia alakjában, a Bibliában. Ezt nagyon fontos őrizni, fenntartani, védelmezni. Persze nagyon fontos, hogy mi magunk igyekezzünk eszerint is hinni, meg élni az életünket. Annak idején, amikor az apostoli hitvallást megfogalmazták az eleink, többek között ez a cél vezérelte őket, hogy megfogalmazzák, hogy mit hiszünk mi a Biblia alapján, mint keresztény emberek. És ezzel együtt azt is megfogalmazták, hogy miben nem hiszünk. Ugye, mert az apostoli hitvallást itt átvettük, és benne van nyilvánvalóan, mit hiszünk az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről, és ezzel elutasítjuk azt, ami ezzel ellentétben áll. A struktúra ugyan ilyen, például a második helvét hitvallásban is. Ott is, ha megnézitek majd otthon, vagy aki nézte, az már tudja is, hogy van egy hitvallás, aminek van 30 fejezete, és annak mindegyik fejezete úgy tagolódik, hogy van egy pozitív kifejtő része, a Biblia alapján elmondja, mit hiszünk mondjuk Jézus Krisztusról, és mindegyik résznek a végén van egy elutasítás, hogy mi az, amit ezek fényében mi nem hiszünk és elutasítunk, tévedésnek, tévejgésnek tartunk. De ezek a tévejgéseknek nevezett és hazugságoknak nevezett tanítások, ezek benn voltak az egyházban. Ezeket itt képviselte valaki, úgymond a kereszténység körében, abban az időben, vagy hát azóta is. Na most, testvérek, nagyon fontos dolog az, hogy arra bátorítsalak titeket, meg mi is egymást, meg önmagunkat is, hogy maradjunk meg a Bibliában, illetve az azt kifejtő, akár apostoli hitvallásban, akár azt részletesebben taglaló, mondjuk reformátori hitvallásokban. Maradjunk meg ezen a hitbeli alapon, és ragaszkodjunk ezekhez, és védelmezzük ezeket. És ne engedjük, hogy ettől bennünket valakik valamilyen ravaszdi módon eltereljenek, eltérítsenek. Ha most a felolvasott ige felé fordulunk, testvérek, akkor azt látjuk, hogy Péter apostol elénk rajzolja benne az egyházban, a Krisztus népében majdan felbukkanó tévtanítókat. Először is ezeknek a tévtanítóknak a jellemvonásait, aztán utána megyünk tovább, hogy még mit, de mindezzel az a célja, hogy lássák az olvasói, a keresztény emberek, mi magunk is, hogy föl lehet azért ismerni a tévtanítókat, a hamis tanítókat, és el lehet tőlük különülni. És lehet velük szembe hangoztatni a bibliai igazságot, Isten igazságát. Nézzük először tehát a tévtanítóknak a jellemvonásait. Az apostol szerint az első jellemvonásuk az, hogy hazugok. Azt játsszák el, hogy ők az Istennek a szolgái, Jézusnak a szolgái, de nem azok, hanem valójában a sátánnak az ügynökei. Olyanok, mint egy tégla. Ismerjük ezt a kifejezést, volt valamelyik nap a tévében egy film, a tégla, ez a címe, ugye arról szól, hogy a bűnözők közé beépül egy rendőr, illetve a rendőrök közé beépül egy bűnöző. Tehát tulajdonképpen két tégláról szól, és az ő nehézségeikről és vívódásaikról a számukra idegen környezetben. Summa-summarum, hogy ilyen téglákként kell elképzelnünk ezeket a tévtanítókat is, akik annak mutatják magukat, amik nem. Ugye annak mutatják magukat, hogy ők mi az Úr szolgái vagyunk, Jézus tanítványai, miközben nem azok, hanem a sátánnak az ügynökei, a sátán küldöttei. Azt mondja az Úr Jézus, hogy juhok ruhájába vannak öltözködve, de belül ragadozó farkasok, az apostol is ismétli. Megnyerő, modorú keresztényeknek tűnnek, kedves emberek, hiteles, jó akaratú, melegszívű, mosolygós Jézus követők. Így tűnik föl róluk, pedig nem azok, csak annak hazudják magukat. Ugyanúgy, mint ott a Királyok könyvében, amit olvastunk, ott van a hamis proféták 400-as serege, velük szembe az Úrnak egy igaz profétája. De hát a hamis proféták mindegyik azt hirdette magáról, hogy ő az igaz profétája az Úrnak. Pedig nem az volt. Megtévesztett emberek voltak. És megtévedt emberek voltak, és hazudoztak össze-vissza a királynak. Mint később ki is derült gyakorlatilag is, hogy mennyire becsapták, mennyire félrevezették. Akár Akháb királyt, akár Josafát királyt. Hát ez van, testvérek, az Új Szövetségben is. Nem véletlenül írja Pál apostol, ha szinte mi vagy mennyből való angyal hirdetne nektek valamit azon kívül, amit nektek hirdettünk, legyen átkozott. Még ha mi vagy valami mennyből való angyal tűnne föl előttetek, mint valami ragyogó mennyei követ, és ő mondana más, mint amit mi hirdettünk, legyen átkozott, mert nem igaz, amit mond. Azt mondja Pál apostol a 2. Korintus 11-ben, hogy a hamis tanítók a Krisztus apostolaivá változtatják át magukat. Nem csoda ez, mondja, hiszen a sátán is átváltoztatja magát a világosság angyalává. Nem nagy dolog azért, ha szolgái is átváltoztatják magukat az igazság szolgáivá. Tehát az első dolog, testvérek, a tértanítókkal kapcsolatban ez a hazugság. Ami már mutatja, hogy kitől jönnek, mert ugye a sátán a hazugságnak az atya a Bibliában. Minden hazugság tőle jön. Ezek az emberek is hazug emberek. De nem olyan könnyű ám őket fölismerni. Hát azt a 400 hamis profétát se Akháb, se Jósafát nem igazán tudta fölismerni. Különben nem hallgattak volna rájuk. Különben hallgattak volna arra az egyre, amelyik az igazat mondta. Nem olyan könnyű, testvérek, de mégis nem lehetetlen. A másik jellemvonásuk, amit Péter apostol megnevez ezeknek az embereknek, a ravaszság. Azt mondja róluk, hogy ezek az eszméiket becsempészik, azt jelenti valaki mellett, ugye titokba belopni valamit valahova, becsempészik a hívő embereknek, az egyháznak az életébe ezeket a tév eszméiket. Ehhez persze, hogy be tudják csempészni ezeket a téves eszméiket, téves tanításaikat, ehhez ezeket a tanításokat kellőképpen kell álcázni. És ehhez, testvérek, a tévtanítók piszkosul értenek. Álcázni, biblikusnak álcázni a hazugságaikat. Használnak ők, testvérek, bibliai fogalmakat. Jézus, igazság, békesség. Csak éppen nem olyan tartalmat értenek rajta, mint ami a Bibliában van. Idéznek bibliai igéket, csak hogy kiragadják őket a szűkebb vagy tágabb bibliai összefüggéseikből, és félre magyarázzák azokat. Egyszerűen, testvérek, azt mondja Péter apostol, hogy ezek a tanítások, amiket ezek az emberek becsempésznek a hívő emberek körébe, ezek nem vegytisztán az Úrnak az üzenetei, hanem ilyen, van benne valami az Úrtól is, meg van benne ilyen emberi okoskodás, emberi filozófia is, és egy ilyen sajátos keveréke az isteni és az emberi gondolatoknak, sőt, a sátáni gondolatoknak. Jól álcázva tehát próbálják becsempészni elméleteiket, tanításaikat, hitről, kegyességről az egyház tagjainak az életébe. A harmadik jellemvonásuk, testvérek, a mohóság, a kabzsiság. Azt mondja az apostol, hogy kabzsiságukban becsapnak majd benneteket. Vagyis ezeket az embereket, azon túl, hogy hazugok, meg ravazdiak, ezen kívül a pénznek az imádat, a pénznek a szeretete is fölöttébb jellemzi, és a fő céljuk az, hogy a hívők zsebéből kihúzzák a pénzt. Minél több pénzt kicsaljanak tőlük. Így vagy úgy, ilyen-olyan érvelésekkel, lényeg, hogy a gyanútlan, jóhiszemű keresztény testvéreket szépen becsapják, és azok az ő lelki szolgálatuknak, meg Isten ügyére készséggel áldozzanak és adakozzanak, és mint egy finanszírozzák ezeket a tévtanítókat a maguk téveítő és egyházromboló szolgálatukba. De ezek közben csak a saját zsebüket tömik egyre jobban. Ma is oda kell, testvérek, figyelni azokra a keresztjénekre, állítólagos keresztjénekre, akikről kiderül, hogy hazugok, színészkednek, ravaszkodnak, anyagiasak, kabzsiak. És soha nem árt az óvatosság, amikor valamikor ilyen jellemvonásokra érzünk rá valakinél, vagy ismerünk rá valakiben, netalántán önmagunkban. Mert mi magunk is válhatunk sajnos tévtanítóvá, jobb, ha élünk a gyanúperrel, és nem gondoljuk, hogy mi már ezen az egészen már túl vagyunk, és vigyáznunk kell, őrizkednünk kell tőle, testvérek, hogy nehogy véletlenül azzá váljunk, és kérnünk kell az Urat is, hogy őrizzen meg ettől bennünket. Tehát az apostol azt mondja, nézzétek ezeket az embereket, akik jönnek majd közétek, ilyen jellemvonásaik lesznek. Ezekre fogtok ráismerni, ráérezni, ezeket fogjátok felfedezni náluk. Hazugok, ravazdiak és kabzsiak. De tovább megy az apostol. És nézzük mi is vele együtt a tévtanítók tanításairól mit mond. Mit tanítanak ezek tulajdonképpen? Péter apostol azt a szót használja itt a szövegünkben, hogy kicsapongás. Sokan fogják őket követni romlottságukban, mondja itt a Károli fordítás, de az új fordításban már nem így van, és az újabb fordítások szépen visszaadják azt az értelmét a romlottság mögött álló görög szónak, ami a féktelenséget jelenti, a kicsapongást jelenti. Vagyis ezek az emberek olyan tanításokat hoznak, amelyek a hívő keresztjéneket kicsapongásra, erkölcstelenségre, élfajhászásra, a saját kívánságai kielégít, korlátlan, zabolátlan kielégítésére buzdítják. Persze, ezek az emberek maguk is ilyen életet élnek. Nyilván ez is talán az ismérveik között fölfedezhető, de itt nem az ő jellemvonásaiként mutatja be ezt a kicsapongást vagy zabolátlanságot az apostol, hanem azt, hogy ide vezetnek az ő tanításaikkal hívő embereket, akiknek ugye Jézus pont az ellenkezőjét mondta, mert Jézus azt mondta az ő benne hívő embereknek, hogy legyenek józanok, legyenek erkölcsös emberek, és fegyelmezzék magukat, és önmérsékletet tanúsítsanak a dolgokba, és éljenek egy szóval szent életet, tiszta életet. Ezek meg azt mondják, hogy hát igen, igen, de hát azért ezt is lehet, azt is lehet, amazt is lehet, nem kell azt olyan komolyan venni. És lehettek egy kicsit világiasabbak, és egyre jobban elvilágiasítják a hívőket, és mondjuk más szóval egyre jobban liberalizálják a hívőket. Egyre jobban liberalizálják a hívőket. Na már most testvérek, ilyen tanításokkal nem csak azokban a régi időkben lehet találkozni, hanem ma is. Ma is van a kereszténység körében, mindegy, hogy melyik katolikus, vagy protestáns, vagy bármelyiket mondjuk, mindegyikben ott vannak azok az emberek, akik ahelyett, hogy a Bibliára, és a bibliai hitre, és bibliai erkölcsiségre, a szentségre buzdítanák az embereket, ehelyett elkezdik őket elvilágiasítani, liberalizálni. És sajnos testvérek, hogy a ténykedésük az nem is eredménytelen. Akár hova nézünk, testvérek, a kereszténység körébe. Nézzük a katolicizmust, nézzük a protestantizmust, nézzük a karizmatikusokat, nézzük az új evangélikálokat. Mindenhol az látszik, ez a négy legnagyobb tömbje van a kereszténységnek, mindenütt az látszik, hogy a kereszténység egyre liberálisabb, egyre világiasabb. Hát ennek, testvéreim, a csúcsa, nem tudom, hogy a csúcsa, de a jelenlegi csúcsa, amit éppen a napokból olvastam egy hír magazinban, hogy Németország, Berlin, városközponti egyházmegye, ugye jó nagy város Berlin, jó nagy egyházmegyéje van, városközpontba, az egyik templomba, a Christopher Street Day alkalmából, ami július 23-án van, ha jól emlékszem, a homoszexuális parádéknak a napja, ebből az alkalomból egy vallásközi istentiszteletet tartottak. A rendezvény támogatása céljából. Az egyházmegye vezetője esperese tartotta a liturgiát, vagyis az istentiszteletet. Támogatván ugye a homoszexuálisoknak, meg a leszbikusoknak a másnapi nagy felvonulását, a homoszexuális parádét. Az alkalmon részt vesz a Abraham Geiger rabbi képző intézet képviselője, a liberális iszlám szövetség képviselője, számos képviselő, gender aktivisták Oroszországból, illetve Izraelből, Londonból anglikán lelki vezetők, templomi istentisztelet. Támogassuk a homoszexuálisokat és a leszbikusokat. Szeretjük ezeket az embereket, most értsétek jól, szeretjük annyira, hogy elmondjuk nekik az evangéliumot, és azt, hogy lehet szabadulni ebből a bűnből, amit a Biblia mégiscsak bűnnek nevez. Nem gyűlöljük ezeket az embereket, nem kell senkit megölni azért, mert ilyen irányultságú. De mégis érezzük, hogy azért a templomba Isten tiszteletet rendezni ennek a bűnnek a támogatása céljából. Hát ez mi ez, testvérek? Ugyanegy hasonló rendezvényen pár nappal korábban volt ugyancsak Berlinbe, az a homoszexuálisoknak volt valami előkészítő parádé. Az egyház egy infostandot állít, egy ilyen infopontot állít föl, az evangélikus egyház infopontot állít fel, melyen ilyen kis szórólapokat osztogatnak az embereknek, melyben reklámozzák, hogy mostantól kezdve a német evangélikus egyháznak azon tartományában is lehet homoszexuálisoknak templomba házasságot kötni, és jöjjenek és kössenek házasságot az evangélikus templomban. Két nő vagy két férfi jöjjenek, és a templomba kössenek házasságot. Kis szórólapokon. A mi református egyházunk egyébként elmélyült jó kapcsolatokat tart fenn a német evangélikus egyházzal. Na már most testvérek, ugye értél, ez az egyház, ez a szerencsétlen német evangélikus egyház, ez jelen pillanatban azzal küszködik, ezzel küszködik, illetve hát ezt képviseli. Egyébként a jelenlegi vezetője ennek a német evangélikus egyháznak, Bedford Strom úrnak nevezik, ez egy evangélikus lelkész püspök, Bajorországban él, önálla az iszlámnak nagyobb barátja nincsen jelenleg Németországban. Ő a Münchenbe akartak építeni egy hatalmas nagy mecsetet, és ő vállalta, hogy ennek a mecsetnek az építő kuratóriumába benne lesz, mint evangélikus püspök. Támogatja egy mecset fölépítését, ahol az iszlám hitet, amely Krisztus ellenes hit, amely Biblia ellenes hit, amely evangélium ellenes hit, amely keresztjén ellenes, zsidó ellenes, ezt ő úgy látja, hogy utána támogatnia kell. Mint evangélikus püspök, mint a német evangélikusság első embere. Itt tartanak. És akkor a német evangélikus egy, ha már itt vagyunk, már bocsánat, hogy őket taglalom itten, de azt mondja, hogy hogyan tudjuk a mai világban képviselni úgy Krisztust, hogy ne sértsünk meg más vallásokat ezzel. Írják az egyik fő dokumentumukban, ami az ő működésüket jelen pillanatban ugye szabályozni hivatott. Hogyan tudjuk úgy hirdetni Krisztust, hogy ne sértsük meg véletlenül az iszlám hívőket, vagy a hindukat, vagy a nem tudom én kiket. Már véletlenül se jusson eszébe valakinek, hogy Krisztust úgy kell hirdetni, mint a világ zsidó, nem zsidó, mohamedán, ateista egyedüli üdvözítőjét. Kizárólagos megváltást. Nehogy véletlenül ilyen módon próbáljunk már ugye a világ elé állni, mert ezzel aztán megbotránkoztatjuk az embereket. Ha véletlenül azt mondjuk, amit ugye az első keresztjének mondtak, hogy nem adatott más név, amely által kellene megtartatnunk egyedül Krisztust. Hát nehogy már ilyet mondjunk. Hogy tudnánk elkerülni ezt a botránkozást, tipródik a német evangélikus egyház. Hát testvérek, mi se vagyunk ettől azért annyira messzire, de értitek ezt a dolgot, és érzitek, hogy valami nagyon nagy baj van. Nagyon nagy baj van, amikor ilyen dolgok történnek körülöttünk, a kereszténység körében. És miért történik ez a kicsapongás, ez az aszelgelja, ez a zabolátlanság, ez a szentségtelenség, ez a világiasság? Azért, mert megjelentek tanítók, az evangélikus, meg az egész protestáns, meg minden egyházban, akik elkezdték sutyorogni a maguk kis elméleteiket, és eljuttatták oda ezeket az egyházakat, ahol most tartanak. Ezeknek a magatartás formáknak, amiket így látunk, ezeknek mind tanításbeli alapja van. Tévtanításbeli alapja van. A tévtanítók, tehát testvérek, sokat lehetne erről beszélni, de most már nem akarom ezt itt űzni-fűzni. Látjuk, hogy az apostol rámutat, nézzétek őket, ezeknek ez és ez jellemzi. Hazugok, kabzsi emberek, és becsempészik ravaszdi módon közétek a téveszméiket. És lássátok, hogy a téveszmék, a tanítások mire mennek ki? Arra, hogy az egyházat, a Krisztus népét, az Úr népét elvilágiasítsák, teljesen liberalizálják, és már-már inkább egy liberális pártá tegyék, mintsem, hogy egyház legyen. Na már most testvérek, milyen következményekkel dolgoznak ezek a hamis tanítók? Érdekes, hogy Péter apostol erre is rávilágít. Milyen eredményeket tudnak ők felmutatni? Nagy eredményeket, testvérek. Azt mondja az apostol, hogy sokan követik majd őket. Sokan követik ezeket a tévtanítókat. Ez egy profécia, ami sajnos valósággá vált a napjainkra. Mert ezek az emberek, amiket mondanak, ezeket először elkezdik hirdetni a teológiákon, aztán a szószékeken, aztán az egyházi vezető fórumokon, aztán az egyházi médiában és sajtóban, és mindenkivel elhitetik, adott esetben szerencsétlen Németországban is, evangélikus tömegekkel, hogy mindez így Isten szerint való. Persze vannak, akik nem fogadják el, hála Istennek még vannak, akik nem, de mégis tömegek követik ezeket a téveszméket. És testvérek, megdöbbentő, hogy úgymond keresztjének közé kikerülünk innen mi, elmegyünk mondjuk Németországba, és keresztjének olyan nézeteket képviselnek, hogy az ember esze áll meg. Tehát ezeket, amiket itt elmondtuk. Ilyen nézeteket képviselnek. És amikor a Bibliára hivatkozik köztük valaki, akkor csak néznek, mint Bálám, a borjó az új kapura. Mi ez? Miről beszélsz te? Sokan követik őket, magukat keresztjéneknek vallják, és mert mi azt mondjuk, amit ezek mondanak, és azt képviseljük, amit ezek itt a sajtóban, meg az egyházi médiában mondanak. Sokan követik őket. És azt mondja az apostol még róluk, hogy ő miattuk fogják káromolni az igazságnak az útját. Ezek miatt, a tévtanítók miatt, akiket nagyon sokan követnek, káromolni fogják az igazság útját. Mivel hogy az igazság útját még mindig fogják hirdetni az egyházba olyan fafejű emberek, mint én is. Meg még rajtam kívül jó néhány ember. Mi azért csak elmondjuk, hogy például Jézuson kívül nincs üdvösség. És hinni kell Jézusban, és követnünk kell őt. És így nyerjük el az örök életet, és így leszünk boldog szabad földi emberek is. És mi azért csak hirdetjük Krisztust a maga egyedül áll. Hirdetjük, hogy a kereszt nélkül nincs bűnbocsánat. Hogy kellett a Krisztusnak meghalnia a keresztfán. Nem azért, hogy bemutassa, hogy az üldözött szegény emberek mellett áll, nem ezért halt meg, hanem azért, hogy megváltást szerezzen nékünk, megbékítse irántunk Istent. Ezeket testre elmondjuk, de azok az emberek, akiket a tévtanítók befolyásolnak, azt mondják ránk, ti hazudtok. Miket beszéltek ti? Értitek ezt? Az igazság útját az emberek káromolni fogják, mert a tévtanítók félrevezették őket, és amikor hallják a bibliai igazság beszédét, akkor azt mondják, hogy ti miről beszéltek ti? Hát ti elmaradott emberek vagytok. Hát ti vagytok a tévtanítók. Nézzétek meg, mint a régi időben. Ott áll a 400 hamis próféta, mondják a magukét, mert 400-an vannak. Velük szemben egyetlen egy árva Mikeás prófét áll, aki tényleg az Úr üzenetét közvetíti, és kihazudik a tömeg szerint, az az egy. Hát miről beszélsz te? Hát a 400 mond igazat. Nem? Hát annak az egynek lenne igaza, de hogy is? Hát ez ilyen, ma is így van, testvérek, hogy amit az igaz keresztjének, az igaz Bibliához, reformátori hitvallásokhoz ragaszkodó keresztjének mondanak a világban, arra azt mondják, ez hazugság, ez nem igaz, ez már nem így van már. Ezen már túl vagyunk. Kinek van igaza? A hamis prófétáknak. Az igazság útját meg káromolják az emberek. Hát nagy eredmény, ez is. De azért ki kell tartanunk, testvéreim, ki kell tartanunk Krisztus evangélium és a Biblia igazság mellett. Annak, ugyanúgy, mint Mikeás, annak idején kitartott. És legyen egy biztatás nekünk az, hogy az Úr mellettünk fogja letenni a voksát, testvérek. Mikeás egyedül volt 400 ellen, de mégis az Úr őt igazolta, nem a 400-at. A 400-at hazugnak bizonyította. Akkor is, hogyha Mikeás szájba vágták, meg kigúnyolták, meg börtönbe vetették, stáplálták a nyomorúság kenyerével, meg a nyomorúság vizével, vagyis szűk ételre és szűk italra fogták, akkor is, ha őt nyomorgatták, akkor is az Úr még aznap bebizonyította, hogy neki van igaza. Mert úgymond véletlenül Akháb királyt eltalálta egy nyílvessző, amit nem is rálőtte ki, csak találomra kilőtte valaki, mégis eltalálták. És a Mikeás megmondta, hogy te ma nem fogsz már élni. Véged lesz. És úgy is lett. Nem a 400-nak lett igaz, hanem az egynek. Merjünk, testvérek, ezek az egyek lenni. Kicsit még tovább lépve a tévtanítóknak a bűnéről is hadd szóljak egy pár gondolatot, és aztán lezárjuk eszmefuttatásunkat az ítéletükkel. Ezek a tévtanítók, testvérek, többszörös bűnt követnek el. Ugye láttuk, hogy hazudoznak, ravaszkodnak, kabzsiak, valószínűleg ők maguk is kicsapongóan élnek, de a lényeg, hogy felülbírálják Isten igéjét és annak igazságát, ezek hazugságokkal keverik, és a hívő embereket, az Isten népét a szent élet helyett a szentségtelenségre tanítják. Rombolják Isten egyházát, tönkreteszik a valódi missziót, és elérik, hogy az igazság útját, a megigazulás ösvényét az emberek szidni és káromolni fogják. De Péter azt mondja, hogy igazi bűnük ezeknek az embereknek az, hogy a Krisztust, aki megváltotta őket, megtagadják. Ezek megtagadják Krisztust, aki megváltotta őket. Péter tudja, mit ír. Ő is megtagadta Krisztust, ugye a főpap udvarán háromszor is. De tudta, hogy van ebből visszatérés, mert ő neki is volt. Lehetett bűnbánatot tartani, és lehetett megújulni, és Krisztus helyreállította őt kegyelméből, mert megváltotta őt. És mondja, ezek az emberek is, ezek a tévtanítók, akik így és így jellemezhetők, ezt és ezt tanítják, és ide és arra inspirálnak benneteket. Ők is megtagadták Krisztust, de még az ő számukra is van irgalom. Volna számukra megmenekülés. Csak kellene ők is eljussanak a könnyekig, a bűnbánat könnyeig, ahova Péter eljutott. És akkor van számukra is kegyelem, mert van megváltó, aki az ő bűneikre is megváltást, bocsánatot szerzett. Hát testvérek, csodálatos dolog ez, hogy nincs az a bűn, amit Krisztus ne váltott volna meg. És nincs az a bűnös, akinek Krisztus ne lenne a megváltója. Még ezeknek a nyomorult embereknek is, akikről Péter itten beszél, még az ő számukra is van bocsánat, és van megújulás és megtérés. Hogy így mondjam, a 400 hamis próféta is megfordulhatott volna. Hát nem fordultak meg. A hamis tanítók seregese fordul meg, egyelőre legalábbis úgy néz ki. De a Krisztus megváltást szerzett nekik is. És van volna számukra is bűnbocsánat és megtérés. Viszont ha ezzel nem élnek, akkor rámutat az apostol végül arra, hogy milyen ítéletre számítanak ezek a tévtanítók. Nem hagy kétséget az apostol, hogy a hamis tanítók önmagukra gyors pusztulást hoznak, kárhozatuk nem késik, mert Isten nem közömbös és nem toleráns a tévtanítókkal szemben, hanem egyértelműen fellép ellenük és megbünteti őket. És Péter apostol ezt annyira fontosnak látja hangsúlyozni, hogy felmutatja, hogy Isten ezt megtette már a bűnbe esett angyalokkal, őket is igazságosan megbüntette, megcselekedte Noénak a kultúrájával, amit ugyancsak elsöpört Isten, megcselekedte Lóttal, illetve az ő Sodoma és Gomora városával, ahol élt, azoknak a gyalázatos viselkedése miatt. Az urat megtagadó emberek biztos számíthatnak arra, hogy az Isten ítélete utol fogja érni őket. De Péter apostol nem csak ezt mondja, hanem figyeljétek meg, hogy az felolvasott ige szakaszunkban még biztatja a hívőket. És azt mondja nekik, hogy ti pedig, akik ragaszkodtok az igazsághoz, Krisztushoz, az evangéliumhoz, ehhez a hithez, ehhez a kegyességhez, ti legyetek csak nyugodtak. Mert Isten nem kíméli az ellenségeit, de Noét megmentette. Az igaz Noét megmentette, aki ragaszkodott hozzá. Az egész kultúráját elsöpölte, de őt nem. Őt megmentette a családjával együtt. Nézzétek a Lótot, akinek az egész sodomas gomora, az egész kultúra, az egész körülötte lévő emberiséget elsöpörte Isten, ugye súlyos ítélete, de őt nem. Őt megmentette az Úr. És ti is legyetek csak nyugodtak, hogy lehet, hogy az Isten ítélete le fog körülöttetek sújtani mindenkire, aki körülöttetek van, de rátok, aki Krisztusban valóban hisztek, rátok nem fog lesújtani, nektek nem kell félni semmit. Ti legyetek nyugodtak, legyetek békességben, mert titeket az Úr üdvözíteni fog. Ezeket az embereket meg készen várja az ítélet. Készen várja az ítélet. De az értelmesek fénylenek, mint az ég fényessége, és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké, ahogy Dánielnél olvassuk. Testvéreim, előttünk van tehát ez a péteri apostoli tanítás a tévtanítókkal kapcsolatban. Hát segítsen bennünket az Úr mindezt jól megérteni, és jól alkalmazni is a mai korunkra, a mi környezetünkre, és segítsen bennünket az Úr, hogy akár mekkora tévtanítások vesznek bennünket körül, amik minket liberalizálni akarnak, mi maradjunk meg az Isten igéje mellett, ahogy Noé is megmaradt. És maradjunk úgy, ahogy Lót is megmaradt a maga istentelen környezetében az Úr igazsága mellett. Lehet, hogy sokat kell gyötrődnünk, lehet, hogy itt-ott szájba vágnak bennünket, lehet, hogy néha a nyomorúság kenyerét kell ennünk és innunk, lehet, hogy bedobnak egy börtönbe bennünket, nem tudjuk, mi lesz, hogy lesz. Magába az egyházba támadnak minket, vagy a világba támadnak minket. Nem kell ezzel foglalkozni. Akik hamis tanítók, azoknak ítélete készen van, az Úr pedig az igazakat megmenti az örök életre. Segítsen bennünket az Úr, hogy Jézushoz ragaszkodó, őt követő emberek legyünk mindenkor. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, látod, hogy milyen világban kell nekünk élni. Látod azt az istentelen világot, ami úgy vesz körül minket, mint ahogy Noét is körülvette annak idején, meg Lótot is körülvette annak idején. Látod, hogy mennyit gyötrődünk mi emiatt. És aztán, amikor benézünk az egyházba, akkor ott is ezt a sokféle nyomorúságot látjuk, akár Németországban, akár Magyarországon, Angliában, Amerikában, mindegy, hogy hova megyünk. Ó, Urunk, ebbe a környezetbe kell élnünk. Segíts bennünket, hogy mi ki tudjunk tartani melletted. Ki tudjunk tartani melletted Jézusunk, aki eljöttél erre a földre, aki meghaltál, feltámadtál, és aki dicsőségben uralkodsz. Aki szeretetből áldoztad magadat érettünk, hogy megválts minket a jelen való gonosz világból. Akinek a kegyelme, akinek a szeretete arra tanít minket, hogy megtagadjuk a szentségtelenséget, az istentelenség minden formáját, és igyekezzünk szentül, tisztán és fedhetetlenül élni ebben a jelen való világban. Ó, Úrunk, segíts bennünket, lelked által tarts minket magad mellett, és add, hogy legyünk olyan bátrak, mint volt annak idején Mikeás a Himla fia. Segíts, hogy ha túlerővel állunk is szembe, ne ijedjünk meg, ne szálljon inunkba a bátorságunk, hanem ki tudjunk tartani az ige mellett, úgy hitbeli kérdésekben, mint erkölcsi kérdésekben is. Segíts bennünket bátran vállalni téged, az evangéliumot, az evangélium erkölcsiségét. Köszönjük néked, Urunk, hogy emlékeztetsz minket arra, hogy mekkora harcban állunk, hogy milyen támadásnak vagyunk kitéve, és milyen veszedelmek leselkednek reánk. De köszönjük néked, hogy te is itt vagy, hogy nem vagyunk magunkra hagyva, hogy nem egyedül kell ezt a harcot megvívnunk, hanem mellettünk áll a mi csodálatos megváltónk. Mellettünk áll a Szentlélek, mellettünk áll mennyei édesatyánk. Segíts, hogy hűek tudjunk maradni, ki tudjunk tartani melletted minden időben. Köszönjük néked mai óvó tanításodat és bátorításodat. Kérünk, segíts, hogy követeidhez méltón, hozzád méltón tudjunk élni ebben a világban. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, jövőhetünket, családjainkat. Köszönjük néked, akik itt vannak közöttünk, köszönjük, akik elmentek és pihennek, kérünk áld meg őket is, bennünket is. Kérünk, hordozz bennünket a jövő heti ifjúsági hetünkön, táborunkon is. Áld meg odas visszaérkezésünket, áld meg ott tartózkodásunkat élő igéddel. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk betegeinket, szenvedő testvéreinket, kórházakban, más egyéb helyeken, akár otthon vannak. Kérünk, gyógyító szereteteddel, légy közel hozzájuk. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, a hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem először is, hogy még július 6-án, ez emlékeim szerint egy szerdai nap volt, 14 órakor házasságot kötött körünkben Bónus Ilona és Hajdú János, szentesi illetőségű házaspár, akik már tulajdonképpen régóta házaspár, de az Úr előtt még nem kötöttek házasságot, és most érkezett el életükben annak az ideje, hogy az Úr előtt is kérjék házasságuk megáldását, és még annak idején ez meg is történt, csak akkor nem hirdettem, mert nem egyeztettem velük, most már egyeztettem velük, és mondták, hogy nyugodtan hirdethetem őket, úgyhogy Istennek legyen hála, hogy megtörtént ez az Isten előtti házasságkötés is, már kissé vénebb fejjel, de az Úr előtt is rendezték a viszonyukat. Isten áldását kívánjuk életetekre, családotokra és otthonotokra. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten a bibliaóránkat a szokott időben kedden este 6 órakor megtartjuk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra is. Jelzem végül azt, hogy most Isten tisztelet után mi elmegyünk a ifjúsági táborunkba. 40-en leszünk ott, a Szlovákiában megyünk megint Svidbe, ahova szoktunk menni. Körülbelül 20 fiú és 20 lány jön, és kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak értünk, hogy szépen menjünk, jöjjünk, és az ottani alkalom is szép rendbe menjen. Hisszük, hogy az Úr ezt az alkalmat is elkészítette. Kérem a testvéreket, hogy hordozzanak bennünket imádságaikban. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora.